Adventet ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által üzen nekünk az örökkévaló, ez esztendő advent harmadik vasárnapján, azzal az igével, amit írva találunk, Ézsaiás próféta proféciás könyve 9. részének 2. versétől a 7. verssel bezáróan. Istennek szent ígéjét Ézsaiás próféta könyvéből a 9. rész 2. versétől olvasom a 7. versét, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. A nép, amely sötétségben jár, vala lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog fel fölöttük. Te megsokasítod a népet, nagy örömöt szerzesz nékik, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikor zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta vesszejét az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint Midián napján. Mert a vitézek harci saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledelelészen. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján, és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól mind örökké. A seregek urának buzgó szerelme mívelendi ezt. Eddig Istennek írott igéje. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, akik advent első vasárnapja óta követik az igét, amely üzenetet szeretne a mi számunkra továbbadni és az Isten igazságához visszavezetni, azok emlékeznek, hogy a kezdet ígérete és a végidők reménységének feszültségeiben miként szól Isten, és immár most advent harmadik vasárnapján, kezdet és vég között egy konkrét történelmi időbe vezet bennünket az ige. A végidőkre tekintő jelenések könyvének gyülekezetei, illetve ezeknek a helytállása részben párhuzamosságot is mutat azzal a történéssel, mint látni fogjuk, amelyről ma itt hallottunk. Akkor a Krisztus utáni első században kellett az Isten nagy próbatételeken keresztül ment népét megerősíteni az élő Krisztus jelenlétével. Most pedig ez az ige visszaröpít bennünket a Krisztus előtti 8. századba, Ézsaiás prófétának a korába, amikor Asszíria a nagy keleti birodalom erejének teljességében megindul a birodalmi központból a földközi tenger felé, hogy a birodalom határán a másik nagy birodalom Egyiptommal közös úgy mondanánk, hogy ütköző zónában lévő perem területeket is valamiképpen a befolyása alá vonja. És ekkor Izraelre és a déli országrészre, Júdára hatalmas nyomás nehezedik, nem csak a népre, az országra, hanem a királyra, a belső tanácsosokra, amelynek köréhez a feltételezések szerint maga Ézsaiás próféta is tartozott, hiszen ő korának az egyik legképzettebb embere, és ama ritka egyének közül valók a próféták sorából, akik nem kívülről örök ellenzékiségben szólottak, hanem akik bent voltak a király udvartartásában, és onnan próbálták, hol a reménységet, hol pedig a prófétai létet, az örökkévaló kritikát megfogalmazni az Isten kijelentésének kényszerében. Olyan történelmi kor van, testvéreim, amikor egy országon és egy ország vezetésen, amikor a nép egészén, kicsiken és nagyokon ott van az igazodásnak a kényszere, és amikor ott van egy konkrét veszedelem, vagy egy konkrét élethelyzet, amelyben felmerül a kérdés, hogy ki fog minket megtartani? Hogy fogunk megmaradni, mi és majd a gyermekeink? Hiszen épp az Ézsaiás korában 732 körül, 730 táján talán lépő prófétai szolgálatba, és ez az időszak amelyik nem éppen békés, két háborút is megvív ebben a röpke három évtizedben az ország valós háborúkat nagyhatalmak ellen, illetve az egyik az egy testvérháború az északi ország koalíciójába, hogy úgy mondjam, nem akar belépni a déli ország rész Júda, amelynek a fővárosa Jeruzsálem. És aztán egy adott pillanatban ott állnak az asszír seregek nem csak Jeruzsálemtől néhány kilométerre, hiszen ez a hatalmas, az akkori világnak a legerősebb birodalmi hadserege ott áll, körülveszik Jeruzsálemet is. És akkor valós a kérdés, ki fog minket megtartani? Ki lesz velünk? Kire számíthatunk az élet konkrét kihívásaiban? A lét veszélyeztetettségében. Kire számíthatunk? Ott, a körülzárt Jeruzsálemben megérzi mindenki a közelséget. Mert a lét nagyon kihívó helyzeteiben, testvéreim, eltűnik az, hogy valaki gazdag és szegény, idős és fiatal. Akkor, amikor az asszír seregek körül folyják a várost, akkor ott bent nem számított semmit a gazdagság, a társadalmi státusz, a legutolsó koldusnak ugyanannyi veszteni valója volt, mint magának a királynak, sőt, talán még kevesebb, mert ha az asszír seregek bemennek a falakon belül, akkor ott az élet véget ér. Ezek a létnek az igazi kérdése. Amikor már nem számít semmi, hanem egyetlen dolog, ki fog minket megtartani, ki lesz velünk a nehézségekben. Mert az élet nagy kérdéseinél, se kérdések kihívásánál nincsen kivétel, testvérek. Mindenki, de mindenki szembesül. Lehet, hogy egyszer biztosan az életében, lehet, hogy többször is. Épp a napokban látogattam meg gyülekezetünk egyik kedves tagját, egy orvost, aki ágyban feküdt. 80 év fölött van, daganatos betegséggel, tudatában van, mint orvos. És amikor bementem, úgy valami átment az arcán, valami mosoly, úgy váratlanul léptem be néhány percre, aztán ott ragadtam. És egész őszintén mondta: tiszteletes úr, én gondolkodom a lét értelmén, van idő most itten, az elmém még tiszta, a testem már gyenge. És eszembe jut ifjú koromtól, amikor falusi körorvos voltam egészen Németországig, amikor menőkórházban ott voltam a nagyok között, hány embert meggyógyítottam az életem során, és most itt vagyok én. A lét végső nagy kérdése. Nem kérdeztem a választ, ő sem mondta el, talán sejtettünk mind a ketten valamit. Mikor ott áll az ember, hogy segítség, valahonnan máshonnan várható. Nem ott van, ahol keresjük. Ahol reméljük, ott, ahogy mondottam, eltűnik, hogy szegény vagy gazdag. Tehetős vagy nyomorult. Öreg vagy fiatal. Egyetlen dolog van. Kiválaszol a létünk kérdéseit. Ki lesz velünk, ki fog minket megtartani? Nem tudom, testvéreim, értitek-e az adventnek a kérdését, az élet konkrétumaiban? Hol van a megnyugvás? Nekünk ma az úgynevezett modern korunkban, amiben élünk ebben a hajszolt létünkben. Hol van a megnyugvás helye? Nekünk személyesen, a családunknak, a gyermekeinknek, népünknek. Hol van a jövendőnk? Mert a nép sötétségben jár, vala olvassuk Ézsaiás prófétánál. És az a nép, amelyik sötétségben jár, egyszerre csak megtapasztalja, hogy nagy világosság árad szét közötte. Mert ezt a sötétséget űzi szét az a világosság, amely nem ebből a világból való. Mert egyszerre csak lát ez a nép nagy világosságot. És a kényszermunkát, amely bedarálja az életet, megszünteti és felszámolja e megjelenő világosság nem csak felszámolja, hanem örömmé változtatja, mert az Isten népe az egy örvendező nép. Te megsokasítod a népet, nagy örömet szerzesz néki, és örvendeznek előtted. Kettős képet használ itten gyönyörűségben a prófétai kijelentés. És ennek az örömnek a kettős képe, az egyik az aratók öröme, a másik pedig a győztesek öröme, amikor zsákmányt osztanak. Talán abban a világban, amiben megszólal ez az ige, jobban érthető volt, mint ma, hogy mit jelentett az aratók öröme. Egy mezőgazdaságra, vagy egy földműves kultúrára épülő világban talán itt még vannak olyanok, akik emlékeznek arra, hogy mit jelentett, mikor a gabonát betakarították, hazavitték, és az ember átmorzsolta a kezei között, és emberileg nézve egy vagy két évre fizikálisan, valósan ott volt az élet az embernek a szemei előtt. És tudta, hogy a család számára biztosítva van minden. Az aratók öröme. A munkának, a verejtéknek a gyönyörűsége, amelyik ott van, megtestesült, mondanám materializálódott formában az ember előtt. Nem volt hiába való a munkánk. E földi létben is perspektívát nyitott ez a fajta öröm emberek, családok számára. Íme az Isten kegyelméből újra van nekünk földi lehetőségünk is. Tervezni lehet egy, két, három esztendőre, és reménységgel tervezni, hogy majd jövőre és azután ugyanez a munka meg fogja hozni Isten kegyelméből a maga áldását. És ott a másik kép, a zsákmányosztásnak a képe, ugye a harc befejezése, és nem csak a befejezése, hanem a győzelem. Amikor az elfoglalt területeken a birtokba jutott kincsek fölött örvendezik egy nemzet. Ezt mi a mögöttünk hagyott században többnyire veszteségként éltük meg. De tudjuk, hogy mit jelent a győzelem fölötti öröm. Isten népe ennek az örömnek a részese. Mert ebben az örömben, amit az Isten hoz el, nem földi győzelmek árán jön csupán az emberhez, békesség lesz, és olyan békesség, az ószövetségi fogalom sokkal több, mint amit ma mi a modern békesség szó alatt értünk, mert a békesség nálunk nagyon sokszor nem jelent többet, mint a békétlenségnek, vagy a háborúnak ideiglenes felfüggesztését. Egy nagy csöndet. Hányszor van, testvéreim, a családban, amikor nincsen egyetlen szó sem, viszont a levegőt azt meg lehetne gyújtani, annyira ízik. Pedig csend van. Átéltük? És hányszor átéltük? Az a békesség, amiről itt a Szentírás szól, nem ez a békesség, hanem az, amikor a lét a maga helyén van. A csorbítatlanság, az a nyugalom, ami az élethez szükséges. Ezt a békességet hozza Isten. Ígéri az övéinek, akik ebben az örökségben benne vannak, és benne akarnak maradni. Testvéreim, milyen szükségünk van erre a békességre a mai időben, ebben az adventi készülődésben kifutva a karácsonyig, mert a legtöbb embernek ez az ünnep, most éppen az ünneptelenség idejét éljük, de az az ünnep, az a néhány nap a karácsonytól újévig terjedő idő nem más, mint az élet hajszájának a felfüggesztése. Egy kényszer békeállapot, amikor az ember leengedi úgy, ahogy le tudja magából engedni a feszültséget, és aztán január 2-án ugyanazon a ponton veszi fel, ahol valamikor december 21-én abba hagyta. Isten nem ezt a békességet kínálja. Nem. Hanem olyan, ahol a lét megnyugszik, ahol, ahogy mondottam, a maga csorbítatlanságában és nyugalmában otthon van. Dőre módon beáldozzuk, testvéreim, beáldozza mai ember nagyon sokszor az élet kényszerére hivatkozva ezt a nyugalmat, és a rövid fegyverszüneteket kötünk, és ahogy mondottam, aztán néhány nap múlva az élet mégis ott folytatódik, ahol abba maradt. Másfajta békességet kínál nekünk Isten. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. Ott, ahol ez a gyermek lesz, aki nem gyermek többé, hanem örökkévaló tanácsos, erős Isten, békesség fejedelme. Örök tanácsos. Ott lesz a hatalom. Ahol ez a gyermek van, ott egy másfajta hatalom fog érvényesülni. Nem az a hatalom, amely itt kényszerget bennünket. És négy képet használ szintén itt a próféta, azt mondják írás magyarázók, hogy részben az egyiptomi mintákat követve, aztán mások meg azt mondják, hogy az asszír mintákat követve, amikor az egyiptomi fáraókat felkenték, akkor öt nevet adtak nekik. Sokáig keresték az írás kutatók, hogy mi lehet az az ötödik név, mert itt négy van benne. Míg nem aztán felfedezték, hogy itt talán egy asszír előképről van szó, ahol négy nevet adtak. A négy égtájnak megfelelően, vagyis a teljességet kifejezően. Csodálatos tanácsos, aki az ő tanácsain jár, az megtapasztalja a békességet. Erős Isten, isteni hatalommal felruházott, és úgy jön közénk emberekhez. Örökké valóság atya, népe boldogulását keresi, és úgy gondoskodik róluk, ahogy egy édesapa családfőként gondoskodik a családról, és soha nem engedi, ameddig ő teheti, hogy gyermekei bármiben hiányt szenvedjenek. Békesség fejedelme. Negyedik jelző. Azt is mondhatnám, hogy kormányprogram. Ez az ő kormányprogramja. Békességet szeretne teremteni bennünk. Egy olyat, amit nem adhat meg nekünk a világ. Isten ezt készíti a konkrét történelmi időben. Ott, és ezt kiáltja bele a próféta által, sem Asszíriától, sem Egyiptomtól, ne várjátok a ti békességeteket, nem fogjátok megkapni, nem is kapják meg, elveszítenek két háborút, aztán az ország a nagyhatalmi befolyás alá kerül. Testvéreim, akkor, amikor választani kell nekünk is, és keressük azt, hogy vajon hol kapnánk meg a békességet, a csillogásban, a hatalmas ajándékokban, vagy éppen abban, hogy kivonulunk mindenből, és azt mondjuk, hogy köszönjük, nem kérünk ebből a 21. századból, és bezárjuk az ajtókat, és nincs többé ünnep, mert ez is alternatíva ma sokak számára, vagy legfennebb a homokos tengerpart, hogy ne legyünk itthon részesei ennek az űrzavarnak, akkor létezik egy másik alternatíva. Nem a megadás, és nem a kiszakadás, az elvonulás, hanem ebben a létben, amiben vagyunk, életünket alá lehet vetni egy másik igazságnak, egy másik hatalomnak. A nagy kérdés, hogy kell-e nekünk. 2013 adventjében és karácsonyában nekünk magyaroknak, reformátusoknak, katolikusoknak, hívőknek és egyházhoz nem tartozóknak kell-e nekünk ez a békesség? Vagy valami mást keresünk? Jó lenne, testvéreim, ezekben a napokban nem csak ilyen háború hiányos, feszült, hangnélküli köztes békességeket átélni, hanem az életünket, lelkünket teljesen visszavinni a csorbítatlanságnak abba a gyönyörűségébe, ahol a gyermek, aki mindenkinél hatalmasabb, aki ott ül az atyának jobbján, és onnan készül hozzánk, újra betöltse életünket, hogy nyugodt, békés örömet találjunk benne, aki fejedelem népe között. adja Isten, hogy sokan átélhessék ezt a békét. Amen.